Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek. Szeretettel testvéreket, természeti összegyülekezéseket illetően. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten három alkalommal is ravatal mellett állottunk. Hétfőn az óbudai temetőben 9 órai kezdettel Máté László 68 éves testvérünket búcsúztattuk. Ugyanezen a napon hétfőn déli 12 órakor Kovács Lászlóné született Nágel Erzsébet, 80 esztendőt élt, kedves gyülekezeti tagunk ravatala körül jöttünk össze. Erzsike gyülekezetünk tagja volt, templomos, idejáró testvér, de az volt a kérése, hogy a temetése a legszűkebb családi körben történjék meg, így ezért nem tudtam erről korábban a család kérésének megfelelően hírt adni a testvéreknek, de együtt érzünk mindazokkal, akik őt gyászolják, és szomorúak vagyunk, hogy ővele egyel kevesebben vagyunk itt a templomban a rendszeresen idejárók közül. Pénteken délután 2 órai kezdettel Berg Tamásné született Török Éva, 72 esztendőt élt asszonytestvérünk temetésére sereglettünk össze nagy gyülekezet közösségében. Éva testvérünk, gyülekezetünk tagja volt, aktív szolgálata volt a gyermekeink között, a gyermekmissziónkban. Istennek kedves gyermeke, aki hosszú türelemmel viselt betegség kezelések után tért a mennyei homba közülünk. Legyen az ő emléke és kedves testvéreink emléke áldott közöttünk, Isten vigasztaló szeretete pedig ölelje körül mindazokat, akik most gyászolnak és egyedül maradtak. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten, kedden bibliaórával, majd csütörtökön és szombaton napi igemagyarázattal szeretnék jelentkezni a világhálón keresztül. Háladással megköszönjük a gyülekezetért végzett szolgálatokat és áldozatokat, egyúttal hirdetjük az adakozás lehetőségét, akár itt helyben, akár gyülekezetünk bankszámlájára történő utalással megtehetjük ezt. Akik utalással adakoznak, azoktól továbbra is azt kérjük, hogy jelöljék meg a közleményben adományuknak a célját. Persejpénz vagy egyházfenntartói járulék, hogy így tudjuk azt elkönyvelni. Hálásan köszönünk minden eddigi támogatást is. Végezetül azt hirdetem a kedves testvéreknek, hogy a jövő vasárnap hónap utolsó vasárnapja lesz, amikor az Úrnak szent asztalát meg szoktuk teríteni. Készüljünk erre úgy, az elmúlt alkalommal is ezt mondtam, készüljünk erre az alkalomra úgy, hogy szeretnénk megteríteni, de ha olyan intézkedések látnak napvilágot, vagy olyanra fordul a mi helyzetünk az elkövetkezendő héten, akkor lehet, hogy nem fogunk tudni vele élni. Így kérem a testvérek elcsendesedését, és majd jövő vasárnap, amikor bejövünk ide, látni fogjuk, hogy lesz, vagy nem lesz. Imádkozzunk azért, hogy Isten segítsen meg bennünket, és könyörüljön meg rajtunk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, most hallgassuk a 19. Zsoltárunk első és 6. versét. A 19. Zsoltárunk első és 6. versét az egek beszélik.
Az egek beszélik, és nyilván hírt hirdetik az Úrnak erejét. Az ég mennyezeti szépen kijelenti kezének munkáit. A napok egymásnak tudományt mutatnak az ő bölcsességéről. Egyé a másének beszél az Istennek nagy dicsőségéről. Aki szolgál néked, tanul Uram tőled, nagy jó tanulságot, és azt megtartja, jól lészen ő dolga, mert veszen jutalmat. Ki tudna bűnének számát esetének, és ki gondolhatná meg. Én sok bűneimet, titkos vétkeimet, Uram, nékem bocsásd meg.
Kedves testvéreim, hallgassuk hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból a 38. úrnapja kérdését és feleletét. Ezeken az úrnapokon a 10 parancsolat magyarázatait olvassuk. A 4. parancsolat az, amiről ma szó lesz. A 4. parancsolat így szól. Megemlékezzél a szombatról, hogy azt megszenteld. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiat, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelé azt. Mit kíván Isten a 4. parancsolatban? Először azt, hogy az igehirdetés szolgálata és az iskolák fenntartassanak, és én különösen ünnepnapokon az Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, hogy ott Isten igéjét hallgassam, a szent sákramentumokkal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztjénhez illően adakozzam. Továbbá, hogy életemnek minden napján szűnjek meg a magam gonosz cselekedeteitől, engedve, hogy bennem az Úr munkálkodjék az ő szent lelke által, és így az örökkévaló szombatot máre földi életben megkezdjem. Értek, kedves testvéreim, hajtsuk meg most fejünket helyünkről fennállva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Bűnbánattal kell előtted megállnunk, mennyei édesatyánk, mert noha te rendeltél számunkra egy napot, amelyen semmi más dolgunk nincs, csak az, hogy veled legyünk, mi mégis olyan sokszor ezt a napot tőled elvonva, mint az előző 6-ot önmagunkra költjük. Bocsásd meg nekünk, ha már most is azzal van tele a mi fejünk, hogy mi mindent szeretnénk majd az Isten tisztelet után, a hazatérésünket követően elvégezni. Köszönjük, hogy emlékeztesz bennünket, a te parancsolatod lehetne szívünk szeretetéből megtennünk és arra, hogy ezt a te azt rendelted életünkbe. Add nekünk azt a hitet, hogyha megadjuk neked azt, ami téged életünknek javát fogja szolgálni. Részeltes bennünket vigasztalásodban, részeltes bennünket abban az örömben, ami te nálad van. Munkálj békességet a szívünkbe azáltal, hogy hozzánk jössz, és mi hozzád térhetünk. Így áld meg most is ezt az órát, mindazok életében, akik itt testileg együtt vagyunk, és mindazok életében, akik a távolból kapcsolódnak hozzánk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! Kedves testvérek, Isten igéje a mai napra jelölt újszövetségi szakaszunkból szól hozzánk. Pontosan Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levelének 4. fejezetéből. Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt első levele 4. fejezetéből a 14. verstől a 21. versig terjedő szakaszból. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy incselek, mint szeretett gyermekeimet. Ha tanítómesteretek sok ezer volna is a Krisztusban, atyátok azonban nincs sok. Mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Egyesek azonban úgy felfuvalkodtak, mintha nem készülnék hozzátok. Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek, és meg fogom ismerni a felfuvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Mit akartok? Bottal menjek hozzátok, vagy szeretettel és szelíd lélekkel? A 20. versből olvasom még Isten igéjét még egyszer, mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Kedves testvérek, a korintusi levelet olvassuk most folyamatosan, és a mai szakasszal ennek a levélnek egy egysége lezárul, nevezetesen az az egység, amelyben az apostol a korintusi gyülekezetben kialakult pártoskodás problémájára, amely megosztotta a gyülekezet egységét, erre reflektál. Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy Korintusban Pál apostol szolgálata nyomán lettek a korintusi gyülekezet korábban pogány tagjai Jézus Krisztus követőivé. Aztán, amikor Pál apostol, mint egy másfél évnyi szolgálat után elindult közülük, hogy folytassa missziói útját, akkor ebben a gyülekezetben tanítók jelentek meg, és ezek a tanítók nem egyformán tanították a gyülekezetet. Sem a tanításuk nem volt egyforma, sem pedig az, ahogy a gyülekezet kezdeteihez, így magához, az apostolhoz viszonyultak. Némelyek attól sem riadtak vissza, hogy amikor Pál apostol elment Korintusból, akkor a gyülekezet előtt az apostolt nyilvánosan megkritizálják. Voltak, akik azt állították, hogy Pál apostol nem mindenhol ugyanazt tanítja, nem mindenhol ugyanúgy képviseli a dolgokat, mint ahogy itt Korintusban tette. Azt mondták, egy következetlen ember, egy kiszámíthatatlan ember. A gyülekezetben ennek az lett a következménye, hogy nem volt meg az egység Jézus Krisztus követésében. Úgy tűnt, és nyilvánvalóan így is volt, hogy Jézus helyett a gyülekezeti tagok a különböző tanítók követőivé lettek. És ezzel az volt a nagy probléma, amire maga Pál apostol egyébként egészen világosan utal, hogy a gyülekezeti tagok nem fejlődtek lelkiekben. Nem jutottak előre Jézus Krisztus követésében, és mivel nem jutottak előre Jézus Krisztus követésében, ezért nem végezték azt a szolgálatot, azt a küldetést, amit Korintusban nekik, ott élő keresztényeknek végezniük kellett volna. Nekik elhozta Pál Krisztus evangéliumát, ők megtértek a pogányságból Krisztushoz, és immáron nekik kellett volna a saját polgártársaiknak hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát, de mindezt nem tették, hanem önmagukkal voltak elfoglalva. Kedves testvérek, tanuljuk meg ebből azt, és vegyük szívünkbe mindezekből azt, hogy az ördög mindig azon mesterkedik, hogy ahol szép és egységes rend alakulna Krisztus törvénye szerint, ott valamilyen módon megosztottságot idézzen elő. A kereszténység kezdete óta ez az ördögnek a nyilvánvaló munkája. Így alakultak ki tulajdonképpen a felekezetek. Nyilván a testvérek látják azt, hogy ma, amikor azt mondjuk a világban, hogy kereszténység, akkor nem egy egységes dologról beszélünk, hanem egy csomó felekezetről beszélünk. Hogy alakultak ezek? Miért lettek ezek? Ugyanaz történt nagy vonalakban, mint ami Korintusban is megtörtént. Az ördög sikerrel munkálkodott. A kijelentés követése helyett az emberek a kijelentéssel összeegyeztethetetlen látások követői lettek, így aztán csoportok jöttek létre, majd gyülekezetek is áttértek erre meg arra Krisztus evangéliuma helyett. A nagy megosztottságban aztán, pontosan úgy, ahogy Korintusban, jött a rivalizálás, és egészen odáig eljutott a kereszténység, hogy miről beszélünk, melyik az üdvözítő felekezet. Ugye érzékelik a testvérek, hogy ez mekkora tragédia. Hogy a kereszténységben akkora lett a szakadás, a szanaszéjjel szaladgálás, a csoportosulás, hogy a végén még attól sem riadt vissza egy csoport, hogy azt mondja magára, hogy mi vagyunk az üdvösítők. Ide, a mi zászlónk alá. Ha azt gondolnánk, hogy az ördögnek ennyi elég, hogy a kereszténységet, a Krisztus követőket ilyen módon megosztotta, és szétzilálta ebben a világban, akkor lássuk meg azt, amit korintusi gyülekezet példáján meg kell látnunk, hogy az ördög még az aprót is tovább akarja aprózni. Az ördögnek nem elég az, hogy csoportokat bomlasszon szét, felekezetek legyenek. Az ördög megtámadja a sejtet is, amiből a test felépül, és bomlasztja azt is. Ennek mindig ugyanaz a metodikája, mindig ugyanaz a formája, ez pedig nem más, mint hogy emberek és tanítások mentén megosztja a közösséget, megosztja a gyülekezetet. Biztos, hogy van a testvérek szeme előtt is ilyen közösség. Amelyik sokáig egységes volt, aztán egyszer csak fölállt belőle egy csapat, és azt mondta, hogy mi tovább itt nem maradunk, megyünk, csinálunk egy újat, vagy megyünk máshova. A korszellem ma szinte követeli a sokszínűséget, a sokszínűség elismerését, ez pedig azért, tudjuk mindannyian, hogy azt jelenti és azt akarja, hogy mindenkinek igazat kell adni. Mindenkinek igaza van. Nagyon sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy ennek így kell lennie a felekezetekben is, és így kell lennie a gyülekezetekben is. Míg korábban a felekezetek között úgy ment a rivalizálás, hogy arról beszéltek, hogy azoknak miben nincs igaza, ha megfigyelik a testvérek az újkori egyházi párbeszédeket, azok mindig arról szólnak, hogy keressük meg azt a kicsit, ami összeköt bennünket. Magyarán legyen mindenkinek igaza. Ne bántsuk egymást, hanem keressünk már valami olyasmit, hogy ami sokszínűségünkben, mi az az egy-két dolog, ami bennünket összeköt. Azonban ebből a gondolkozásból úgy a világban, mint a gyülekezetben pártoskodás, rivalizálás, és annak nyomán káosz támad, ami még jobban megoszt. Minél inkább azt akarja ez a világ mondani, hogy mindenkinek igaza van, nézzük meg, annál nagyobb a káosz. Annál nagyobb a rendetlenség. Annál nehezebb kiismerni magunkat ebben a világban. Minél inkább mindenkinek igaza van. És hadd hívjam fel a testvérek figyelmét arra, amit a történelem már sokszor igazolt közöttünk, hogy amikor mindenkinek igaza van, az pontosan a meleg ágya, a keltető gépe az elkövetkezendő diktatúráknak. A hatalmas káosz, a kiismerhetetlenség, az mindig azt eredményezte a történelemben, hogy egyszer csak felállt valaki, és akkor vagy akarattal, vagy erővel, vagy sereggel azt mondta, hogy ezt nem csináljuk tovább, hanem így lesz. És aztán abból megint jön valami. Amikor egy ember azt mondja, hogy így lesz. Abból sok minden fejlődött már ki a világban. Nos, miért baj, ha a gyülekezetben megosztottság van? Miért baj az, hogyha azt mondjuk mindenkinek igaza van? Azért baj ma is, testvérek, mert nincs lelki fejlődés, mert ha mindenkinek igaza van, akkor kérdezem, ki álljon a katedrára és kitanítsa azt, hogy ennek kell lennie. Akkor a mi keresztjén hitünk egy teljesen szubjektív valamivé válik, nekem így van igazam, neki meg úgy van igaza. És lehet, hogy itt ülünk a padokba, és azt gondoljuk, hogy hát az én igazságom, ez az övé meg az. De akkor megkérdezem a testvéreket, akkor minek állunk mi itt, lelkipásztorok? Akkor minek prédikálunk? Akkor azoknak van igaza, nem? Akik azt mondják, hogy hisznek ők a maguk módján. Nem jönnek templomba, nem nyitnak ki Bibliát, de állítják magukról, hisznek ők a maguk módján. Akkor nincs előre haladás, testvérek. Mert a maga módján mindenki úgy tud hinni, hogy köszöni szépen, a legkisebb befektetéssel a legnagyobb hasznot akarjuk. Mondja meg Isten azt a minimumot, amit le kell tennem az asztalra azért, hogy az Istentől kapható maximum az enyém legyen. A magunk féle hit mindig erről szól. Dobni kell valamit a persejbe? Segíteni kell valakinek? Jótékonykodni kell? Mondja meg Isten, mi az a minimum, amit meg kell tennem? De elvárom, hogy Isten adja nekem a maximumot cserébe. Adja itt a földi jólétet, és koronázza meg a mennyországgal, a mennyei állampolgársággal. Ha megosztottság van, akkor nincs lelki fejlődés. És akkor általában az is van, testvérek, hogy nincsen szolgálat. Nincs szolgálat sem. Mert ha mindenki úgy hisz, ahogy neki tetszik, a maga módján, hát akkor minek traktáljam én a másikat azzal, hogy ő azt higgye, úgy higgye, így élje meg, ahogy mondjuk én teszem. Hát akkor fölösleges traktálni egymást. A maga módján mindenki hihet valahogyan. Hát ha ez így van, akkor nagy bajban vagyunk. Mert hogy Korintusban sem volt lelki fejlődés, és nem volt igazából szolgálat sem. Pál apostol a 3. fejezet első 2 versében, már olvastuk a korábbi napokban, azt mondja a korintusi testvéreknek, hogy nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint akik Krisztusban kiskorúak. Tejjel tápláltalak titeket, nem keményeledellel, mert még nem bírtátok volna el, sőt, még most sem bírnátok el. Azt mondja az apostol, nem fejlődtök sehova. Mikor oda mentem, nagyon egyszerű dolgokat mondtam el nektek, már fejlődnötök kellene. Isten dolgaiba előbbre kellett volna jutnotok, de még mindig csak tejjel tudlak benneteket táplálni. A keményebb eledelt nem tudjátok megemészteni, befogadni. Ezért Pál arra figyelmezteti lelki gyermekeit, hogy legyenek követői. Ő magát úgy írja le a ma olvasott szakaszban, mint aki lelki atyjuk, és noha már mások tanítják a gyülekezetet, az apostol arra kéri őket, hogy maradjanak az ő követői. Na most, ha nem vesszük komolyan az igét, akkor arra gondolhatunk, hogy hát most Pál mit csinál? Nem maga is a feszültséget szítja, amikor azt mondja, hogy hát ne azokat a tanítókat kövessétek, akik most tanítanak benneteket, hanem legyetek az én követői. Csak akkor gondoljuk azt, hogy Pál önző, és most mintha toborozna magának ott a szegény széthulló korintusi gyülekezetből egy maradék kis csapatot, ha nem olvassuk az írást, és nem veszük komolyan azt, hogy megfejtsük vajon mit gondolt Pál ez alatt. És nem kell messzire eljutnunk, majd a 11. fejezetben, és remélem, amikor oda jutunk az olvasásba, eszünkbe fog jutni. Szóval a 11. fejezet első versében az apostol megismétli ezt a felszólítást. Nem mondja azt, hogy ott rosszul írtam, nem így kellett volna, de megmondja nekünk rögtön azt, hogy ez mit jelent. Legyetek követőim, amint én is követője vagyok a Krisztusnak. A Krisztusnak. Tulajdonképpen azt mondja az apostol, hogy ahogyan én követem Jézus Krisztust alázatosan, engedelmesen, úgy kövessétek ti is az én példámat. Legyetek a követői annak a mentalitásnak, annak a hitnek, annak a magatartásnak, annak az attitűdnek, ahogyan én Krisztushoz fordulok. Ezt jelenti az, hogy legyetek az én követőim. Pál eredetileg sem azt akarta, hogy a korintusiak hozzátérjenek. Pál azt akarta, hogy Krisztushoz térjenek. És most pontosan arra figyelmezteti és bátorítja őket, hogy hozzám hasonlóan, ahogy ezt vettétek tőlem, Krisztushoz vezettelek benneteket, legyetek az én követőim abban, ahogyan én is Krisztust követem. Hogy én hogy követem Krisztust? Itt reflektál Pál azokra a vádakra, hogy ő máshol máshogy beszél. Azt mondja, elküldöm hozzátok Timóteust, 17. versben, itt a 4. fejezetben erről olvasunk, aki majd bizonyítja nektek azt, hogy most, amikor én máshol vagyok, hogyan élek és hogyan beszélek. Timóteus ismer engem, velem van, munkatársam. elmegy hozzátok, tessék, megvízi nektek a hírt, hogy igazak-e azok a vádak, hogy én máshol máshogy beszélek. Faggassátok csak ki, majd el fogja mondani nektek, hogyan élek én. Pál tehát arra emlékezteti és bátorítja a közösséget, hogy az Úr Jézus Krisztus követői legyenek, és azokra hallgassanak, akik ebben példásan előttük járnak. Akiknek az életén azt látják, hogy, hadd mondjam így mai szó, hogy élnek, halnak Jézus Krisztusért. Azt mondja az apostol, azokat kell követni. Na de ki ilyen? Hát nem minden tanító él, hal Krisztusért. Nem úgy van ez, hogy minden lelkipásztor, minden prédikátor, minden tanító a keresztény egyházban él, hal Krisztusért. Testvérek, már a korai időben sem volt ez sajnos igaz. Tudjuk, hogy a Pált követő tanítók között voltak szép beszédű emberek. Mondhatom most ezt úgy is, hogy a kor kritériumai szerint beszélő emberek. Korintusról elmondtuk azt, hogy nem volt a görög filozófia fellegvára, mégis hatott ott is a kor sokféle gondolkozása. És ezt abban az időben nem cseten, interneten, meg websájtokon közvetítették a világnak, hanem a különböző világnézetet ékes szólóan hirdették tanítók az emberi közösségeknek. Piacokon, stadionokban, itt-ott, tamott, ahol össze lehetett gyülekezni, és ezek az ékes szóló filozófusok sokszor úgy tudtak beszélni az akkori görög világban, olyan módon tudtak beszélni, hogy a szavaikkal kábulatba ejtették a hallgatóikat. Értik a testvérek, nem a tartalommal ejtették kábulatba a hallgatóikat nagyon sokszor, hanem a szavaikkal. Ahogyan fonták egyik mondatot a másikba. Egészen egyszerűen a hallgatóik kifeküdtek tőlük, ma így mondanánk, szóval neked ilyen gyönyörűséget. Hát ilyen gyönyörűséget, ahogy ezek beszélnek. Ezek az emberek azok, akik közül sokan megtértek, és aztán a gyülekezetben úgy gondolták, használniuk kell ezt az eszközt. Tanítók lettek. És sokan voltak olyan egyszerű emberek, akik megtértek, és azt gondolták, hogy a keresztény üzenetet azt úgy kell továbbadni az embereknek, ahogy körülöttünk a filozófusok csinálják. Ők nagyon ügyesen beszélnek. Beszéljünk mi is. Ejtsük révületbe a hallgatóságot. Pál apostol emlékezteti őket arra, hogy amikor ő megérkezett Korintusba, ő egyáltalán nem így beszélt hozzájuk. Nézzük csak a második fejezet első 5 versét, kedves testvérek, hadd olvassam föl előttetek. Én is, amikor megérkeztem hozzátok, testvéreim, nem úgy érkeztem, mint aki ékes szólás vagy bölcsesség fölényével hirdeti nektek az Isten bizonyságtételét. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével, hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék. Hát Pál, amikor visszatekint az ő megérkezésére, az ő ige hirdetésére, arra, hogy a korintusi pogányok meghallották a Krisztusról szóló evangéliumot, és Jézushoz tértek, és ott létrejött egy gyülekezet, akkor azt mondja, hogy én nem úgy szóltam közöttetek és előttetek, mint ahogy azok szólnak, akik most a ti tanítóitok. Én nem bölcselkedtem, én egyszerűen Krisztust hirdettem nektek. És őszintén megmondja, amire talán még Korintusban emlékeznek, hogy az apostol azt mondja, hogy félelmek között gyengén érkeztem meg hozzátok. Mi történt? Isten lelke bizonyságot tett mellettem. Noha az én ige hirdetésem, amit elmondtam közöttetek, a ti világotokban nem sokat ér, mégis követőivé lettetek annak, amit hirdettem nektek, követőivé lettetek Krisztusnak. És mit mond az apostol? Ez a lélek bizonyító ereje. Ez azért történt így, mert a Szentlélek bizonyságot tett mellettem. Isten bizonyságot tett mellettem. Pál most emlékeztet, a 20. verset, ezért olvastam újra. Nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben. Miben mutatkozik meg ez az erő? Abban, testvérek, hogy az ige hallgatói Jézus Krisztushoz térnek. Mert ezt emberi erővel elérni nem lehet. Az nagy tévedése volt a kereszténységnek, amikor a keresztjén Róma elsősorban fejébe vette, hogy krisztianizálja a világot. És mi történt ebben a folyamatban? Azt gondolták az akkoriak, hogy emberi erővel el lehet érni, hogy akik még nem keresztjének, azok keresztjénekké legyenek. Emberi erővel el lehet érni. Pál apostol azt mondja, és azt tanítja nekünk, és akkor ezek a maguk csinálta misszionáriusok komolyan vették volna a Szentírást, olvasták volna, akkor nem történt volna meg az úgy, ahogy megtörtént. Pál apostol azt mondja, hogy egy ember emberi erővel Jézushoz nem fordítható oda. Nem tudjuk kényszeríteni egyikünk a másikat arra, hogy Jézushoz térjenek. Azt mondja Pál apostol, ti elhiszitek ezeket a filozófiákat, ti ezeket befogadjátok, de én nem úgy beszéltem hozzátok. Egy kis nyomorult ember vagyok, aki félelmek között jelentem meg közöttetek, egy olyan evangéliummal, egy olyan gondolattal, egy olyan személynek a prédikálásával, akiről ti soha nem hallottatok korábban, és ti hívőkké lettetek. Tudjátok, miért van? Azért, mert Isten elvégezte ezt. Máshol úgy beszél erről az apostol, hogy a hit hallásból van, de a hallás Isten igéje által. Azaz Isten aktív munkája nyomán. Ezt pedig az ember nem képes előidézni, sem kiváltani, sem irányítani. Mi nem vagyunk parancsolói az Istennek. Mi nem tudjuk Istent serkenteni, hogy ő csináljon már valamit. Nem tudjuk kényszeríteni sem Istent. Ezt Isten adja, tudnélik az ő erejét, vagy nem adja. Pálnak adta, noha mit olvastunk itt, mit mond az apostol? A második fejezet, harmadik meg negyedik versében azt mondja, hogy én erőtlenség, félelem és nagy rettegés között jelentem meg nálatok. Az beszédem és ige hirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a lélek bizonyító erejével. Azt foglalom ebből össze, testvéreim, hogy Isten az ő lelke által maga tesz bizonyságot az igaz tanítók mellett, mert az igaz tanítók azt adják tovább, ami Isten kijelentése. Az igaz tanítók élete, prédikációja nem önmagukról szól, hanem Istenről. Ezért mondja Pál apostol, hogy legyetek az én követőim, ti is szeressétek az Urat, hallgassatok az Úrra, Jézus Krisztusra úgy, ahogy én rá hallgatok. Mert mi volt a helyzet Korintusban? Az egyik azt mondta, én Pálé vagyok. A másik azt mondta, én Apollósé vagyok. A harmadik meg egy harmadik tanítóra hivatkozott. Kedves testvéreim, ez azt is jelenti, Pál apostol tanítása nyomán, hogy a helyesen élő gyülekezet mindig egységes. Egységes Krisztus vezérlete alatt. És ez nem azt jelenti, hogy mi emberileg egyformák vagyunk. Ha csak rátok nézek, nem látok itt két egyforma embert. De a keresztény gyülekezet, amelyik helyesen él, mégis egységes. Noha nem vagyunk emberileg egyformák, mégis Isten felé való alázatos engedelmességünkben, hitünkben, Istenről, Jézusról, a Szentlélekről, emberről, láthatókról és láthatatlanokról való hitünkben, kizárólag Isten igéjének fundamentumán állunk. Ez a gyülekezet igazi egysége. Amikor mindannyian döntést hozunk arról, hogy Isten igéjének fundamentumára állunk. Ezért is mondja az apostol a korábbi versekben azt, hogy én alapot vetettem, aki a Krisztus, arra álltatok föl. Miért távolodtok most el tőle? Miért estek szét? Az egység titka Isten gyülekezetében az, nem az, hogy egyformán öltözünk, nem az, hogy egyforma életkorúak vagyunk, nem az, hogy egyforma betegségünk van, vagy egyforma frizuránk van, vagy mit tudom én, értik a testvérek. Nem ez adja meg a keresztény gyülekezet igazi egységét, hanem az, hogy egyféle bizalommal vagyunk Isten felé, és Isten igéjének a fundamentumán állunk. Kedves testvéreim, én erre hívlak, és bátorítalak benneteket. És szeretném, ha most az ige nyomán megértenétek ezt is. Nem magamhoz szeretnélek benneteket édesgetni, hanem az én Uramhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, akinek az igéjét kétségek nélkül hirdetem közöttetek. Szeretném, ha tudnátok azt, hogy hiszem a kijelentést, Isten igéjét. Azt is hiszem belőle, amit nem értek. Azt is hiszem belőle, amit nem tud senki megmagyarázni. Hiszem, hogy a Szentírás Isten kijelentett beszéde A-tól Z-ig. Úgy, ahogy van. Nincs benne hazugság. Nincs benne félrevezetés. Nincs benne tévedés. Lehet, hogy én nem értem, de hiszem, hogy ez igaz. Éppen ezért hiszem mindazt, amit előttetek és nektek hirdetek. Nem kötelességből teszem ezt, mert a lelkészi pályára léptem, és hát ezt így illik csinálni, hogy akkor hirdessük a Bibliát. Azt is szeretném mondani azoknak, akik esetleg engem ezért elítélnek, hogy nem vagyok naív, infantilis ember, aki a tudomány korában, a számítástechnika korában még mindig ezt az ősi könyvet hiszi. Nem vagyok naív, infantilis ember. Hiszem, és ez alapján hirdetem. És az az én vágyam, hogy velem együtt higgyétek, és mi mindannyian együtt, egy bizalommal abban legyünk egységesek, hogy erre a fundamentumra állunk föl. Az az én vágyam, hogy velem együtt ti is az Úr Jézus Krisztushoz találjatok. Ha még soha nem találtatok oda, akkor végre oda találjatok. Ha pedig már megtalált az Úr benneteket, és megtaláltátok az Urat, akkor nap mint nap ebbe erősödjünk meg. Ti is, meg én is, hogy hozzá tartozunk. ezért igyekszem közöttetek hirdetni az igét, és ezért, amit hirdetek közöttetek, mind vegyétek úgy, hogy én azt hiszem. Nem fogok közöttetek soha olyat hirdetni, amit nem hiszek. És a világ legnagyobb őrültségének tartjátok is, amit hirdetek közöttetek. Mindig legyen ott a szívetekbe, hogy én azt hiszem. Ha arról beszélek, hogy van mennyország, ha arról beszélek, hogy van feltámadás, ha van örök élet, akkor nem azért mondom, hogy valami szépeket mondjak, hanem azért mondom, mert hiszem. Mert erre álltam föl. A mára kijelölt szakaszból a felolvasott 20. vers nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben, szól azokhoz is, akik hisznek, de nem merik mondani. Bátorítalak benneteket. Ha hiszitek, akkor merjétek mondani. Mert mit tanít az apostol? Azt mondja, hogy nem beszédben áll. Visszanéz a maga szolgálatára, és mit mondott? Félelem, erőtlenség között jelentem meg. Nem valami nagy bölcsességgel jelentem ott meg előttetek, ahogy a ti kortársaitok, de az Isten bizonyságot tett az ő lelke által mellettem. Akik hisztek, de eddig még mindig menekültetek, azt mondván, jaj, én nem tudok ilyen szépen beszélni. Én nem tudom ilyen jól mondani. Jaj, nekem nincs teológiai végzettségem. Hadd bátorítsalak benneteket arra, nem beszédben áll az Isten országa. Merjetek róla bizonyságot tenni. De szól ez az ige azokhoz is, mert ilyenek is sokan vannak a világban, akik mondják ugyan, szépen mondják, veretesen mondják, de nem hiszik. Nekik azt üzeni ez az ige, hogy beszélhetünk szépen, de az Isten országa nem beszédben áll. S ha nincs ott mögötte, ami mély szívbeli elkötelezettségünk és bizalmunk Jézus Krisztus felé, ha nincs vele élő kapcsolatunk, szólhat akármilyen szépen a szánkból, az ige, a Biblia, a jó tanács, aznak nem lesz ereje. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Könyörögjünk azért, hogy Isten mutassa ezt az erőt meg közöttünk is, megtérésekben, mutassa meg az ő erejét abban, hogy mindvégig hűségesen megmaradunk és megállunk mellette a hitben. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk most a 229. dicséretünk első versét. A 229. dicséretünk első verse, amellyel imádkozunk, és amely vezet bennünket tovább az imádság felé. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat.
Pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. E földi út vesztőben te mutass jó utat. Szent nyomdokodba lépve a menny felé megyünk, ó, halhatatlan ége, vezérünk, mesterünk.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, mindazokért az ige hirdetőkért, akiket arra használtál, hogy mi megértsük az evangélium titkát, és hogy hozzád térjünk. Köszönjük neked szent lelked erejét, amellyel a mi szívünket újonnan szülted, és immáron érthetjük, hogy nem az ige hirdetők miatt, hanem az ő hozzád való hűségük útján lettünk mi a te gyermekeiddé. Kérünk is téged, segíts, hogy ezt el ne felejtsük. Hogyha el is vesztjük azokat, akik nekünk és közöttünk az ígét hirdették, hadd maradjon szívünkben, lelkünkben az a bizonyosság, hogy mi a tieid vagyunk, és ők csak eszközeid voltak közöttünk. Kérünk téged arra, hogy bátoríts most meg bennünket a szólásra. Ebben a sokszínű világban mindenki mondja a magáét, ki szépen, ki erőszakosan. Csak éppen mi vagyunk azok, akik hallgatunk. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy megértsük, nem beszédben áll a te országod, hanem erőben. És mindazoknak a beszédét, legyen az szép, legyen az egyszerű, dadogó, vagy mindenféle emberi dolgokkal teli, mégis meg tudod áldani, akik téged szeretnek, akik benned bíznak, és akik abban bíznak, hogy az igét hirdetve te szolgálsz rajtuk keresztül. Kérünk téged, mennyei atyánk, hogy taníts így bennünket bátorsággal megszólalni, és hirdetni Jézus Krisztus evangéliumát, amelyre ma is ennek a világnak a leginkább szüksége van. Kérünk téged mindazokért, akik körülöttünk szenvednek, akik hitükben gyengék, akik még nem jutottak hitre. Segíts, hogy tudjuk tolmácsolni feléjük szavainkkal, életünkkel Jézus Krisztust. Mindazt, amit benne nyerhetnek és kaphatnak. És végezd el az ő megtérésüket családjainkban, szeretteink körében, itt a lakótelepen, munkatársaink között. Kérünk téged, hogy légy segítségül abban is, hogy megértsük, nem a mi beszédünk szépsége annak a titka, hogy mások hozzád forduljanak. Köszönjük, hogy erre is emlékeztetsz bennünket. És köszönjük neked, hogy lelked által jelen vagy, és amit elvégeztél Korintusban, azt elvégzed ma is a mi világunkban, a mai Korintusban. Engedd, hogy ezt lássuk, és ezért téged egyre mélyebben, szívünkben elismerjünk, benned egyre kevésbé kételkedjünk, és te hozzád mindennél jobban ragaszkodjunk. Amen. Kedves testvéreim, az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvéreim, helyünkről fennállva, imádkozzunk most közösen fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult ima szavaival. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zárjuk most Isten tiszteletünket, a már megkezdett 229. dicséretünk második és harmadik versének meghallgatásával. A 229. dicséretünk második és harmadik versére figyelünk tehát, mert boldog az az ember, ki dicsér tégedet. Viszontlátásra, áldás, békesség.